Csak a többi a mászkások részvevőit, nem tudom, jól látszik a képernyőn.
Teljesen jól látszol, igen, hallatszol is.
Oké, szuper, köszönöm szépen. A következő mintegy 15-20 percben szeretném folytatni azt a gondolatmenetet, amit Park Attila kollégám elkezdett még a szünet előtt, méghozzá a felhők felhasználásával kapcsolatban felvetődnek olyan kérdések, hogy azok a különböző szolgáltatások, amelyeket igénybe veszünk rajtuk, azok valójában mennyire megbízhatóak, mennyire tudják kiszolgálni a kutatók igényét. És ezekre szeretnék minden gyakorlati oldalról néhány feladatot megadni. Kicsit a háttérről, általában a perszolgáltatások telepítése, konfigurálása, működtetése egy olyan feladat, ami rendkívül komplex, hiszen nagyon különböző szoftverspekkeket kell összehangolnunk, sok komponens lehet egy ilyen elosztott szolgáltatásban, amit a felhőben használunk. És emellett mind a környezet változhat, mind pedig a felhasználási körülmények változhatnak, a felhasználói igények változhatnak. Emiatt nagyon fontos, hogy ezt amennyire lehetséges automatizáljuk, különböző orkesztrációs módszerek léteznek, ezekről már az előző eladásokban szó volt. És ha már egy ilyen komplex rendszerről beszélünk, akkor azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk egy ilyen rosszott társadalmas rendszerben felfedezni olyan gyanús állapotokat, éppen hibák eredetét, amelyek segítségével tudjuk növelni a komplex felhőalapú szolgáltatásokat, és ezáltal például az LK felhő közösségének olyan referenciákat tudjunk elérhetővé tenni, amelyek valóban ezeket az igényeket maximálisan ki tudják elégíteni. Maga ez egy kutatás folyamatról beszélünk, ami már most már körülbelül másfél éve folyamatban van, és itt alapvetően különböző párosra osztott szoftverfejlesztési formális megközelítéseket ötvözünk olyan abszolút gyakorlatilag hibakeresési vagy mászva gondolási módszerekkel, amelyek között eddig még nem annyira alakult ki a szinergia, és az egészet megpróbáljuk okosabbá tenni néptanulás segítségével. Tehát nyilvánhatóan nagyon különböző területeket próbálunk itt összevonni. És hogy mennyire levegőbe lógjon ez a probléma, egy illusztrációs példát szeretnék mutatni még hozzá, amikor egy rendszer architektúrát létrehozunk, kiépítünk egy orkesztrátor segítségével, ahhoz elsősorban szükségünk van úgynevezett alkalmazás leírókra, amely tipikusan egy rendszermérnök állít össze, és ezt utána egy felhőorkesztrátor eszköz segítségével felhőben ez alapján létre tudjuk hozni a saját kis felhőkutatási infrastruktúránkat. Amint itt látható ebben a példában, egy nagyon egyszerűről beszélünk, amiben egy darab RariaDB adatbázis van, és két darab kliens. Hát ez lesz a...
Robi, ne
Bocs.
haragudj, látjuk a megosztásod.
Nem lehet állni?
Nem.
Jaj,
Nem lett elindítva a megosztás.
elnézést.
Tökéletes, látjuk, köszönjük.
Jó. Tehát itt látható az, hogy maga az alkalmazás leírók, amikor létrejönnek, ezek után az Okopus orkesztrátor ezt elkészíti, ezt az egyszerű kis infrastruktúrát. Jó. Ahogy, az, ahogy már Farkastól is beszélt róla a kollégám, egy okokusz leíróban, egy leíróban vannak magas szintű leírások, ahol láthatjuk, hogy milyen például csomópontok lehetségesek, különböző skálázási paraméterek tud váltani, különböző függőségeket a különböző csomópontok között. És mondjuk, ha szépen lentebb megyünk egészen mély szintre, például a plugin-it fájlok, ami a kontextualizációs felelősek már mondjuk virtuális gép szinten. Ott a komponensek telepítése, váltása lehetséges, a szolgáltatások telepítése, konfigurálása, elindítása. Ezek mind olyan tevékenységek, amelyek nagyon sok esetben a hibákat tartalmazhatnak. És figyelme kell venni az, hogy mivel egy elosztott párhuzamos rendszerről beszélünk, különböző időzítésekkel futhatnak le a különböző csomópontoknak a kiépítései. Éppen ezért érdemes megvizsgálnunk azt, hogy milyen forrásai vannak ennek a problémakörnek, milyen hiba forrásokat tudunk aggasztani, amelyek az úgynevezett nem detenciós viselkedéshez vezetnek. Első körben például egy felhő platform a virtuális CPU terheltsége fluktuálhat, egy több égős rendszerről beszélünk. A virtuális gépek közötti kommunikációs kifejletések szintén nehezen meggyorsolhatóak, vagy éppen beszéltünk a gyorsított átlátásról is, tehát gyakorlatilag mind a három szint, ami látszik az ábrán, előjöhetnek problémák. És itt most látható a kis állatorvosi dolgunk, ez a Mária Lén és adatbázis szerver két klienssel, ahogy létrejönnek maga az adatbázis, amit a táblák létrejön benne, majd pedig a kliensek írnak benne, de különböző lépéseken mennek végig. És ezek a lépések balra-jobbra az időskálán elcsúszhatnak. Tehát emiatt a kezdés folyamata nehézkessé válhat, és a hibák vannak a rendszerben, minőségi paraméterek romlásához vezetnek. Már ennél az egyszerű példánál is, ha megnézzük az állapotterét, hogy milyen kombinációban lehetséges ezeknek a különböző lépéseknek a végrehajtása időben, itt most tényleg csak az egymás utánosságra vagyunk kíváncsiak, akkor is látható, hogy elindulunk ebből a gyökér csomópontból, lesznek olyan részek, ahol elágazások lesznek, és lesznek olyan részek, amik determinatosan egymás után hajtódnak végre, azért, mert függőségek ezt egyértelműsítik, de vannak olyanok, ahol konkurens állapotok vannak, ahol versenyhelyzet állhat elő, és emiatt itt elágazások lehetnek. A lényeg az, hogy a végén ugyanaz a sorrendben, végig lehetett a 2-2-4-es sorrendről beszélünk. Az, hogy mégis valamilyen szinten egyszerűsítsük a bejárást, emiatt már egy korábban kidolgozott módszer, úgynevezett makrolépésre makrolépésre a végrehajtást fogjuk követni, ezt a módszert fogjuk használni, ahol is az egymástól független eseményeket, egymástól független lépéseket egyszerre hajtjuk végre, és így tudjuk lemásolni. És egy olyan analógiát találni ahhoz, amikor szekvenciásan hajtunk végre a szekvenciás programot, itt ebben az elosztott és párhuzamos rendszerben, amikor kiépítjük a virtuális gépekből az infrastruktúránkat, ott pedig úgynevezett kollektív töréspontok lesznek, és a kollektív úgynevezett gyűjtő töréspontok mentén tudjuk a makro lépéseket definiálni. Tehát a megközelítés hasonló, mint a szekvenciás programnál, ezt terjesztettük ki így erre a rendszerre. És készült az egy kísérleti platform, ahol az Okopus Orchestrátort használjuk, ami ugye ki tudja építeni a Hello platformon a kutatási infrastruktúrát. Erről tud állapokat küldeni, illetve maga a makrolépés alapú hibakereső tud virtuális gépeket léptetni annak megfelelően, hogy éppen milyen állapotban van a rendszer, és föl tudja építeni azt a típusú végrehajtási plánt, amit az előbb is mutattam, és ezt el tudja helyezni egy gráf alapú adatbázisba, ahogy itt látható, és itt jobb oldalt alul látható egy olyan lefutás, ahol már az illusztrációban látható, hogy a különböző lépéseknél milyen elágazások voltak, illetve milyen determinisztikus egymás utániságot tudtunk felfedezni. Tehát ez a kisebb rendszer már alapvetően működőképes. És ezzel azt értük el, hogyha most osztályozva a különböző kereső módszereket, egész jó szintet sikerült elérnünk. Mert a legtöbb esetben egy távoli hibakeresés, egy állandó hibakeresés, amit a legtöbb hibakereső eszköz szokott támogatni, és abban esetben, ha szeretnék valami reprodukáltó viselkedést kapni, tehát ami egyfajta nyomkövetés és visszajátszási módszernek az ötködését követeli meg, hogy ezáltal determinikus újrafutatást kapjunk, ez már egy magasabb szintű megközelítés, ezt is tudjuk már ezzel az eszközkészlettel támogatni. Amit még nem tudunk támogatni, az, hogy a most tovább lépünk, az aktív vezérlés még nem teljesen készült el, tehát az összes állapotot fel tudjuk fedezni. Részben ez már ezen dolgozunk, és ha megnézzük, a legmagasabb szintű az, amikor már ki tudjuk venni a szoftverfejlesztő, a rendszermérnök kezéből azt a feladatot is, hogy maga ezeknek az állapotoknak a helyességét vizsgálja. Ilyenkor lehetséges az, hogy valamilyen specifikáció alapján automatikusan kiértékelésre kerüljön minden egyes ilyen makrolépés esetén, hogy a specifikációnak megfelelően működik a rendszer, például nem történetlen SLA-sértés, kicsit tovább. Ha jelenleg folyó főtási munkákat megnézzük, akkor most lépünk át abba a fázisba, hogy a kiépítés mellett most már úgynevezett karbantartási fázist is támogassuk, ahol például a skálázásra, vagy a teljes elosztásra kell figyelnünk. Illetve utóbbi években egyre inkább megjelennek újabb mikroszolgatás alapú architektúrák, például a mikroszolgatás meseknek a támogatása. Ezekről a következő fólián lesz szó, ezen szintén dolgozunk. Emellett nagyon fontos az, hogy a formális modellezését így megtegyük ezeknek a félig már implementált módszereknek, ezzel is tudjuk majd a rendszer hatékonyságát növelni, ezt az idén később mutatom, illetve hivatérlés modellezésére is foglalkozunk. Ahogy említettem, egyre inkább elterjednek a különböző mikroszolgatás mesh alapú platformok, ahol látható az, hogy a eddig jól ismert mikroszolgatás alapú megközelítéshez képest megjelennek úgynevezett sidecar-ok vagy envoy proxy-ok, itt látható mindegyik mellett, amelyik gyakorlatilag azért felelősen, hogy a mikroszolgatások közötti kommunikációt rútolják, tehát megfelelő irányba terelgessék az üzeneteket, és például elképzelhetőek olyan jellegű szolgáltatások is, ahol mikroszolgáltatások, ahol például mondjuk egy teljesítmény terhelés elosztó esetén például megjelennek olyan jellegű beállítások is, ahol mondjuk nem egy rondobin jellegű egyszerű teljes elosztást valósítunk meg, hanem például figyelembe vesszük a terheltségét már a különböző mikroszolgáltatásoknak. Itt is például be fog jönni egy nem determinisztikus viselkedés, hiszen egyik futásnál különböző sorrendben adja le a légy mikroszolgáltatás, a más mikroszolgáltatás az üzeneteket. Egy másik végrehajtásnál elképzelhető, hogy más sorrendben lesz, ezáltal a hibák feltérítése szintén nehézkessé válik. A modellezés esetén a Prism modellelemző eszközt kezdtük el használni. Így pályos azt a rendszer követén eléggé közkedvelt, és egy olyan terjeselosztási sablont kezdtünk el vizsgálni, ami bal oldalon is látható, egy nagyon egyszerű szinte általási rúról beszélünk, de már ennek is egy viszonylag komplex állapotterét tudtuk így megvizsgálni, és ez lesz igazából az alapjának, hogy más komplexebb referenciaarchitektúrákat is tudjuk majd modellezni. A jövőképünk kapcsán annyit szeretnék csak elmondani, hogy jelen pillanatban körülbelül itt tartunk, az alkalmazás leírókból tudjuk instrumentálni az alkalmazás leírókat, hogy miután az orkesztrátor ebből elkészíti azt az alkalmazást, amivel ugye tud futni így a platformon, felhő platformon, naplépés alapon tudjuk eljárni az állatok terét, tudjuk tesztelni. Ez ennek kísérleti jelleggel már elkészült, ahogy mutattam, de nagyon-nagyon sok tervünk van még a következő 2-3 évre, ezek láthatóak itt. Tudom, hogy egy kicsit komplexnek tűnik ez az ábra, de néhány gondolatot azért szeretnék róla elmondani. Tehát a modellgenerátor egy modellt készít majd ebből az alkalmazás leíróból, ami egy szimulátor segítségével létre tudja hozni azt a pillanatás, amit már korábban is mutattam. Tehát nem csak az alkalmazást tudja generálni valós futásból, hanem szimulátor segítségével is meg tudjuk kapni. És ezt, hogyha van egy specifikáció, egy alapon, meg tudjuk tenni azt, hogy ellenőrizzük ezeket az állapotait, és ezáltal meg is tudjuk őket színkézni. Helyes, vagy helytelen, jó vagy rossz volt az állapot, megfelelt a specifikációnak, vagy sem. És a helyzet az, hogy ha már van egy ilyen gráfunk, és ebből kellően sokat tudunk generálni, akkor már lehetőségünk lesz gráf alapú gépi tanulás segítségével olyan modellt alkotni, ami későbbiekben segíthet, és most már valóban tanul vagyok, később helyzeti irányítani a makrépés alapú végrehajtást azokba az irányokba, amelyek gyanúsak lehetnek, ahol nagyobb eséllyel jönnek elő problémák. Tehát egy egyszerű feltételezés az, hogy mondjuk egy teljesen osztó rendszernél elképzelhető az, hogy ha kiéreztetünk vagy nagyon egy irányba, nagyon szélsőséges vizítéssel hajtunk végre egy ilyen nemzetközi rendszert, alkalmazást, akkor nagyobb eséllyel fogunk például hibát kapni. Összefoglalásként elmondható, hogy ezek az új eredmények várhatóak a jövőben, ilyen okos, vagy más szóval smart felorkesztráció területén, és reményeink szerint ez hosszabb távon tudja növelni a működőségét az ELK felhőn elérhető referenciáltatóknak, illetve más felhőkön is. A bemutatott eredmények részben az MTA támogatásával, részben az ELKH támogatásával, részben az NKFH és részben az ITM támogatásával, különböző ösztöndíjak, illetve más kutatási támogatással jönnek létre. Az illusztrációs ábrákat pedig köszönöm még egyszer, Bencinek, illetve Bíró Ernőnek. Köszönöm a figyelmet!